Az adásokban elhangzó zenei betéteket Beke Csilla és lányainak, a Juverka énekes formációnak hangfelvételeiből válogattuk.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Beke Csilla vagyok, és ez a Nő az Erő című műsor következő része. Olyan nőket hívok meg egy beszélgetésre, akik saját terheikről leplezetlenül mesélve rávilágítanak arra, hogy valóban mindenkinek megvan a maga keresztje. Akik erősek tudnak maradni a keresztjeik hordozásában, előre néznek, hittel, szeretettel egyszerűen teszik a dolgukat. Akiknek életútjába és örömeibe is bepillantást nyerhetünk, s közben rájövünk, hogy nem a miénk a világ összes baja, s hogy mindig van tovább. Hogy erőt nyerhetünk abból, hogy nőnek születtünk. Mert nő az erő. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai beszélgető partnerem Vas Péter, akiről talán elég most annyit elárulnom, hogy régi barátom, és amikor meghallottam, hogy Szent Józsefnek szentelve ezt a márciusi hetet, az apaság lesz a hét tematikája a Mária Rádióban, akkor ő jutott eszembe először. Engedelmeskedve ennek a belső hangnak, azonnal felhívtam, hogy megtenné-e, hogy az apaságról, az apaságáról beszélget velem egy bő fél órát. Igent mondott.
Ha elkezdhetjük ezt a beszélgetést egy picit régebbről, tehát nem a te apaságod felől megközelítve, hanem édesapád felől megközelítve, akkor rögtön egy olyan élménnyel indítanék, amire talán furcsa is ez az élmény szó, hiszen az édesapád temetésén levő beszéd az, ami mély nyomot hagyott bennem, ahogy te egy levelet felolvastál, amit te magad írtál. Nem is tudom, hogy róla vagy neki? Hogy volt ez?
Hát nem is tudom. Talán róla és neki.
Róla és neki. Amit hallgatva nagyon-nagyon sok mély húr megpendült bennem. Egy ilyen nagyon személyes hangú levél volt, és elmondtad, hogy milyennek láttad gyerekként, aztán felnőttként. Az is mély nyomot hagyott bennem, hogy nem csak a pozitívumokat mondtad el, hanem a hiányokra is kitértél. Az első kérdésem az volna, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy ebben a levélben ezt a teljességet hallhassuk meg mi, hogy mi volt az, ami neked nagyon fontos volt és maradandó, és mi az, ami viszont hiányként marad benned.
Hát akkor szia, Csilla! Megtisztelő egyfelől a felkérés, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát, hogy közvetlenül a témába csapjak, nem tudom, valahogy ezek az egzisztenciális pillanatok mindig megihlettek engem. Nekem a születés és a halál az mindenképpen ilyen volt. A gyerekeimnek a születését, négy gyerekünk van, mind a négyet felvettem videóra. Azt is nagyon transzcendensnek éltem át, hogy a négy gyerekünk született, és az valahogy olyan, mint egy ilyen határátlépés, ahol az ember érzi azt, hogy az e világban van, de mégis egy másik dimenzió nyílik meg valahogy, és kicsit nekem a halál is ilyen volt, és azt gondoltam, hogy ha a papámnak a temetése van, akkor nem szeretnék egy átlagos ilyen laudációt, vagy egy szokásos beszédet mondani, hanem szeretnék egy olyan beszédet mondani, ami neki szól kicsit, meg nekem is, és egy olyan helyzetértékelést, ami őszinte. És az életnek szól, a gyerekeim, meg inkább talán saját magamnak. És kicsit helyettesített talán olyan beszélgetést is, amit a papámmal nem tudott megtörténni az életében, nem azért, mert nem volt őszinte a viszonyunk, hanem mert talán egy kicsit távolságtartóak voltunk. Amikor az embernek van egy párkapcsolata, vagy egy barátsága, akkor kicsit elkésünk, mindig le vagyunk maradva, milyen lépcsőházi filozófusok vagyunk, hogy a lépcsőn esünk, és még utólag jutnak eszünk, hogy mit kellett volna elmondani a másik. És ezért az igazi kapcsolatok sokszor megsindik azt, hogy nincsenek ilyen kapcsolatértékelő beszélgetések, akkor kimondjuk egymásnak, hogy mit jelentettünk egymásnak, hogy mik voltak a jók, mik voltak a hiányosságok. És azt hiszem, ezt szerettem volna igazából pótolni.
azt próbáld meg kérlek összefoglalni, hogy neked a saját apád örökségéből mi az, ami nagyon fontos és megszívlelendő, és olyan hagyaték, amit megtartottál és továbbadtál, és mi az, amit pedig nagyon másképp szeretnél, illetve nagyon másképp is csináltad a saját gyerekeiddel.
Nagyon nehéz egy embert úgy értékelni, hogy nem lehet objektív külső szemlélettel, mert hogy mindenkinek a saját élete, amit hozott a génjeibe, amit a családi környezetéből hozott, a munkakörnyezetéből, aztán a saját nem származási családjából, hanem itt választott magának, az annyira befolyásolja, hogy nagyon nehéz az alapján értékelni valakit. Én nagyon hálás vagyok, hogy olyan édesapám lehetett, mint amilyen volt. Nem volt egyszerű élete, nekem se édesanyai, se édesapai oldalon a származási családok nem voltak egyszerűek, és ezek fényében tanultam megértékelni a saját szüleimet, nem irreális elvárásokkal élni feléjük. Papámnak nagyon sokat köszönhetek, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nekünk a nagy családunkban kicsit úgy érzem, hogy a mi családunk az egyetlen egyben maradt, és egyébként az én szempontomból boldog család, pedig nagyon sokan, édesanyámig heten vannak testvérek, a édesapámig odlán hárman voltak testvérek, és így ezért az épp családért, ami nekem egy ikertestvérem van, ezért nagyon hálás vagyok már magáért azért, hogy a családunk épp és boldog tudott maradni. Sok dolgot köszönhetek neki. Az egy alapvető élményem, hogy soha nem magát tolta előtérbe. Mindig igazságos volt gyerekek között kettőnk, és soha nem emlékszem arra, hogy magát elénk helyezte volna. Ami egy jó tapasztalat volt, és tulajdonképpen szóban soha nem tanítottam. Az évekkel egyszerűen belém ivódott az, hogy a gyerekeim meg a család az előtte van annak, ami az egyén és ami ő volt. Ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, mint a sarkcsillag úgy előttem van, hogy tudom, hogy ez fontos dolog.
Ez az önzetlenség?
Igen, azt hiszem úgy tudnám összefoglalni. Ugyanilyen a munkának a szeretete, és a munkának a magas minőségen történő elvégzése, a komfortzónán kívüli munkavégzés, a kitartás, a munka elvégzése, a családért történő nehézségek vállalásának a fontossága, ezt azt hiszem mind megtanultam tőle. A rendnek a szeretete, van egy idézet, az a gyerekeimnek szoktam mondani, és itt a kérdés akkor, hogy mit ad tovább az ember, például, hogy tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Ezt én egy nagyon fontos dolognak érzem. Azt hiszem, ezt is tőle tanultam. Kérdezted, hogy mi az, amit nem úgy csinálnék. Azt hiszem, ebben például sok volt, és én is túl sokat viszek tovább. Látni kell a másik embert is, amellett, hogy a nevelési elveket látjuk, és az elvek nem előzhetik meg a húsvérembert.
Lehet, hogy túl magasra tetted a mércét, ilyen értelemben mondod, hogy lehet, hogy egy picit talán túlzásba is viszed ennek az örökségnek a megkövetelését a saját családodban?
Hát igen, erre gondoltam, vagy inkább azt mondom, hogy ez dilemmaként él bennem. Az a nehéz a nevelésben, hogy az ember egy olyan sok éves kísérletben vesz részt, ahol az eredmények 20 év múlva jönnek meg, és mivel nem rendelkezünk időgéppel, mint a Visszajövőbe című filmben, ezért nincs sok dobásunk. Nekem volt olyan szerencsém, hogy fiatal koromban cserkésztiszt voltam, és ezért 16 éves koromtól folyamatosan neveltem gyerekeket, mondjuk 25-27 éves koromig, ezért mire saját gyerekeim lettek, egyszer már végigestem ezen a tapasztalaton, és az kitűnő alkalom volt arra, hogy egy ilyen, hogy mondjam, edzőtábor, vagy egy előszobája volt annak, hogy az milyen lesz, amikor az emberek saját gyerekei lesznek, és nagyon sokat segített engem, azt hiszem, az apai létben. Ez egy jó gyakorló lehetőség volt. Visszatérve arra, amit mondtál, igen, azt gondolom, hogy gyerekeimmel sokat vitázom, szókimondó darab mindegyik, meg a feleségemmel is. Néha azt gondolom, hogy nekem az elvek fontosak, néha túl fontosak, és ebben néha számításon kívül hagyom a gyerekeimet. Pálferi barátunk mondta, azt hiszem, hogy mit érnek az elvek, hogyha a kapcsolat látja a kárát, és azt hiszem, hogy nekem ez mindenképp feladatom. Részben apai örökség egyébként, de részben sajátomnak is érzem, és nagyon nehéz ellenállnom annak a kísértésnek, amikor egy elvet akarok érvényesíteni, csak közben átgyalogolok mondjuk a gyerekemnek a lelki világán.
Mi sok időt töltöttünk együtt, amikor a gyerekeink kicsik voltak, és korban közel állnak egymáshoz, és nagyon sokszor éltem azt meg, hogy amikor már nekem nincs energiám a saját gyerekeimmel következetesnek lenni, neked akkor is volt. Tehát az energiád az soha nem hiányzott, hogyha ötödszörre, tizedszörre, századszorra kellett valaminek utána menni, elmagyarázni, akár megbüntetni, akár számon kérni, egyszerűen nem annyiban hagyni. Ez nagyon-nagyon sok energiát kíván, főleg a kisgyerekes szülőktől, főleg amikor több gyereket nevelnek, és nekem ez mindig egy tiszteletre méltó, vagy csodálatra méltó példa volt, hogy ezt valahogy ilyen fáradhatatlanul tudtad csinálni. És ahogy szemlélem a gyerekeidet, meg a sajátjaimat, úgy mindig megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy megérte-e? Hogy látod-e már megtérülni azt, hogy mindegyik gyermekednek az első 6-8 évében folyamatos üzemmódban fáradhatatlanul, következetesen számon kérted azt, ami például elfként ott világított
el. Nem tudom, hogy ez kritika, de...
Nem. Tehát én ezt komolyan mondtam, a csodálatra méltót is, meg a tiszteletre méltót. Én sokkal hamarabb föladtam.
Nekem olyan szempontból ez nem érdem, hogy otthonról egy atomerőművet kaptam magamba, tehát én nagyon energikus valaki vagyok, és magas hőfokon élek, ezért különösebben számomra nem kihívás ez, miközben meg fontosnak is tartom. A rövid válaszom szerintem igen, megérte nekem ez a tapasztalat, de mivel még nem tartunk ott, hogy erről végleges véleményt lehessen formálni, hiszen a gyerekek nem repültek ki, és nem tudjuk a végeredményt, ma azt gondolom, igen, nyilván ez a meggyőződés vezet az eleje óta. Nekem az a véleményem valamiért, hogy az én feladatom az, hogy jobb és bal oldalt az úton én legyek az áróvonal. És az áróvonal átlépését muszáj érzékeltetni, hogy annak következménye van. És a gyerekeknek meg az a feladata, teljesen mindegy, hogy a záróvonal egy szűk, egy sávos úton van, vagy egy hat sávos úton van, a gyerek mindig el fog menni a záróvonal szélére, és megpróbálja átlépni, ez a feladata, mert keresi a korlátokat, és keresi azt a területet, amit ő szabadon a személyiség által definiált módon bejárhat. És egy gyereknek az én meggyőződésem szerint biztonságot jelent azt, hogyha a korlátok mindig vannak, és mindig ugyanott vannak. És abból sokkal kevesebb konfliktus származik a családon belül. Én, ahogy a baráti családokat nézem, és néha ott a konfliktusokat, én sokszor azt látom, hogy a konfliktusok nagyon nagy része abból a bizonytalanságérzetből van, hogy a gyerek tesztelni akarja a határokat. És hogyha a határok ugyanott vannak, és mindig ugyanúgy működnek, az egy biztonságot ad, és utána nem fogod amenni még egyszer, vagy még ötödszörre is kipróbálni, hogy ott vannak, hiszen ez egy biztos tudatként áll benne. Ha mindig máshol vannak, akkor ez egy újra tapasztalási élményt okoz neki, és fenntartja a lehetőségét annak, hogy mi van, ha most ott nem történik semmi. Úgyhogy én ezt mindenképp hasznosnak érzem.
A ti szülőpárotokból ez jobban az apai sajátság volt, mint az anyai? Például?
Szerintem igen. Nyilván az apának is van egy meleg szeretete, tehát nálunk például, én azt gondolom, a papám oldaláról is kaptam egy ilyen apai szeretetet, bennem ez még jobban megvan már, mint ennek a fizikai megnyilvánulása a gyerekek felé. De ennek ellenére szerintem nekem ez fontos, hogy társuljon egy ilyen következetességgel. De szükség van mondjuk a feleségemnek a gyengétségére, meg annak van egy pozitív oldala, hogy van egy határ, de a határnak a lágyítását azt valaki elvégzi. Tehát aki azt mondja, hogy néha lehet, nem kell neki csapódni a szallag korlátnak olyan keményen, lehet puhán, vagy ott át lehet egy picit engedni. Szóval, hogy ennek megvan a maga művészi rugalmassága, vagy hogy mondjam, látsága.
A te anyukád is néha ezt a szalagkorlátot így kibélelte nektek?
Igen, talán volt.
Van-e még olyan, amit még szeretnél mindenképpen keresztül vinni a gyerekeid felé a nevelésedben, így a 12 és 17 év közötti korosztályukat is figyelembe véve, hogy mielőtt kirepülnek, az még meglegyen. Tehát, ami valahogy még úgy benne van a pakliban, hogy ezt még kéne. Vagy pedig már tulajdonképpen minden magot elvetettél, amit úgy fontosnak tartasz.
Azt gondolom, hogy az ember ilyenkor már minden magot elvetett. Tulajdonképpen ezek már finom hangolások. Tehát egy gyerek én szerintem a minta alapján tanul, nekem ez a tapasztalatom. 14 meg a fölötti értékátadások, tanítások, azok már igen finom hangolások, tehát az már 95% fölötti részek. Minden más szerintem a gyerek tudattalanul is elsajátított a minták alapján. De van, aki azt mondja, hogy még sokkal előbb. Én azt gondolom, hogy odáig azért elég sok mindent lehet beléjük tölteni. Az ember szerintem a származási családjában úgy is elsajátít mintákat, hogy azokat elraktározza és elaltatja. És azok csak egy kulcsinger után aktiválódnak benne a saját családjába. Tehát, hogy simán tud egy tapasztalati élmény 10 éveket, meg 20 évet is szunnyadni, és aztán amikor ő abba a helyzetbe jut, hogy ugyanabban a helyzetben lesz, mint a szülők annó, akkor egyszerűen a mélyből feljönnek, és kiváltódnak a kulcsinger hatására. Úgy nem is tudom, a gyerekekkel való viszony, a becézések, a feleségeddel való viszony, a reakciók, és ezek lehetnek pozitívak és negatívak is, ezért nagyon fontos szerintem a tudatosság, hogy legyen az embernek önmagára valamilyen rálátása, hiszen hogyha nincs, akkor nem bírja ezeket szűrni. Talán azt tudnám mondani, hogy mi az, amit vagy amire azt gondolom, hogy még át szeretném nekik adni. Az egyik az a biztos tapasztalás, hogy legyen meg az a tudat bennük, hogy alig van lehetetlen, nyilván van, tehát a fizikai világ az egy, hogy mondjam, egy gátat képez, vagy egy határt a lehetőségek előtt, de hogy az, amit mi azt gondoljuk, hogy nem lehetséges és lehetetlen, az olyan fokon van odébb attól, ami valóságban is lehetetlen, hogy ezt egy ember az esetek nagy részében képes leküzdeni, és hogy ezt elhiggyék, ehhez meg kell ezt tapasztalni. Viszont ez a tapasztalat, ez nincsen ingyen. És az a tapasztalat, hogy ez lehetséges, az kemény munka, akaraterő és komfortzónán kívüli létezés párosul. A mai világban rendkívül nehéz a gyerekekkel a komfortzónán kívüli létezést megtapasztaltatni, pláne megszerettetni, és megmutatni nekik, hogy ez a helyzet vezet oda, hogy eredményt tudnak elérni. Ez kicsit saját magamnak is szemrehányás. Azt gondolom, hogy ezt korán kell kezdeni, rendszeresen kell csinálni. Tulajdonképpen nekem jobban kellett volna csinálni. Én próbálok ebbe még egyfajta ilyen utóvéd munkát. Nem őtőlük szeretnék változást, hanem saját magamon, hogy úgy tudjam őket szeretni, ahogy az nekik a legfontosabb. És ez néha rendkívül nehéz. Tehát amikor az egyik fiam például elég introvertált típus, és ő egészen máshogy működik, mint ahogy én működöm. Nekem például az, hogy ő hogyan boldog, hogy hogyan érzi jól magát, az egészen különbözik attól, amire én azt gondolom, hogy most ő jól érzi magát, vagy ahogy én jól érzem magam. Ezért kifejezetten tudatosnak kell lennem, hogyha vele akarok vagy jót tenni, vagy azt akarom, hogy boldog legyen. Nem szereti, hogyha zajongás van, nem szereti, ha veszekedés van, hangos szóváltás. Nem szereti úgy a testi érintés, mert nem egy ilyen bujós típus. És nekem, aki ezeknek pont az ellenkezője, mert egy extrovertált típus vagyok, nekem rendkívül módon tudatosnak kell lennem, hogy úgy bírjam őt szeretni, hogy neki jó, és nem ahogy nekem jó.
Mi az, ami neked segít apaként, hogy önmagadra rálátásod legyen e tekintetben?
Hát talán az önismeret, azt hiszem.
Mit teszel azért, hogy ebben például fejlődj?
Hát ennek van szerintem egy elméleti oldala, amiben pár felének nyilván sokat köszönhetek, vagy köszönhetünk. Tehát az ember tudatában legyen azoknak a folyamatoknak, hogy valami hogyan zajlik egy emberben, adott korosztályban, adott helyzetekben, és az ad egyfajta elméleti tudást. De nyilván az elméleti tudás semmit sem ér, hogyha az embernek nincsen gyakorlati tapasztalata róla, és a másik meg nyilván, hogy az embernek eléggé nyitottnak kell lennie szerintem ahhoz, meg önkritikusnak, hogy próbálja saját magát gorcső alá venni kritikus helyzetekben, és mindig fenntartsa annak a lehetőségét, hogy nincs igaza, és hogy megbírjon egy helyzetet nézni, akkor is, hogyha meg van győződve róla, hogy igaza van.
Szerinted mikor születik meg egy férfiban az apa? Benned mikor született meg? Mikor megtudtad, hogy várjátok az első gyermeket? Vagy mikor éppen mondod, hogy rögzítetted a szülést? Vagy később? Vagy már hamarabb, amikor cserkésztiszt voltál? Szóval ez ember típusoktól is függ, hogy mikor érzi úgy magában egy férfi, hogy bennem most az apa megszületett.
Hát nem tudom, én ezt az apa szerepet mindig magaménak éreztem, és nagyon korán lettem keresztpapa.
Hány évesen?
19 lehettem talán. És vele is nagyon természetesen ment, amikor fürdettük, vagy nem is tudom, cumis üveggel etettük. Tehát úgy természetesen jött belőlem ez a szerepkör, vagy nem tudom. Azt észrevettem magamban, hogy az egy egyértelmű változás volt, de azt sem tudom határozott időponthoz kötni, hogy a gyerekekkel szembeni erőszakot azt egyszerűen nem viselem el. Tehát még egy filmben például. Ez egyértelműen ahhoz kötődik, amikor fizikailag apa lettem, amikor megszületett a Réka lányom, onnantól kezdve emlékszem, hogy egyszerűen fölállok arról a filmre, és kijövök, pedig bírom a krimiket, tényleg mindent, de egyszerűen, amikor gyerekekkel szemben van benne erőszak, azt egyszerűen nem bírom elviselni. Az egy ilyen határozott változás volt például.
Készültél az apa szerepre?
Tudatosan nem.
Hanem csak tetten érted magadban, mondjuk 19 évesen a keresztfiadnál, hogy ez mindig is megvolt benned. Nem tudom, akár ott a fürdetésnél a gyengétség, vagy a gondoskodás.
Igen, szerintem én ezt a papámtól viszonylag sokat látom. Láttam őt más gyerekekkel is, és valahogy megint ez az az igaz, amit mondtam az előbb, hogy elraktározza az ember, mint egy ilyen digitális lenyomat eltárolódik, nem aktiválódik, és amikor egyszer kiváltódik a kulcsinger, akkor aztán ez mind mozgósításra kerül, és jönnek természetesen. Ezért tulajdonképpen nem tudom milyen az, de biztos nagyon nehéz, ha valakinek nincsenek mintái. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy volt.
Mi az, amit kifejezetten sikernek érzel apaként, és van-e olyan, amit most legalábbis kudarcnak érzel?
Tehát mindegyik gyerekemet nagyon pozitívan értékelem, kivétel nélkül. Van közöttük olyan, aki jobban megtalálta azt az utat, ami könnyebben kifejezi az élethez való sikerének és boldogságának az útját, és van köztük olyan, aki még nem találta meg azt a kifutópályát, ahol olyan könnyen szállna, de magát a képességet simán látom benne, és ebben nyilván különböznek, de mindegyikükre tényleg őszintén mondhatom, hogy maradéktalanul büszke vagyok. Egyik barátomtól, hogy te is hallottad, mert együtt hallottuk ettől a barátunktól azt az idézetet, hogy amikor a fiával veszekedett, akkor a fia azt mondta neki, apa, amiért most ordítozol velem, azt vagy tőled örököltem, vagy te nevelted belém. És nekem ez egy fontos mondat volt, amit megjegyeztem, mert nyilván az ember, amikor elégedetlen, akkor sokszor saját magával elégedetlen, vagy tehát a tükörképünkkel állunk szembe a gyerekeinknek a személyében. Hát, ha valamit kéne mondanom, amiben azt gondolom, hogy nem voltam elég sikeres, a megküzdő képességnek a sokkal erősebb átadását azt gondolom elrontottam. Többet kellett volna őket komfortzónán kívül tartani, mutatni nekik az utat.
De erről annyit beszélgettünk, hogy lehet ezt mesterséges úton előállítani, lévén mindegyikünknek az élete alapvetően egy sokkal olajozottabb, könnyebb és egzisztenciálisan is biztonságosabb, meg kipárnázottabb keretek között zajlik, és nagyon nehéz ilyen körülmények között tényleg szinte mesterségesen megteremteni valami komfortzónán kívülit, nem? Tehát, hogy ez szóval hogy lehet őket kilökni valamiből, ami természetesen van?
Szerintem mondjuk például az, hogy egy fiúval mondjuk, de nem is csak fiú, a lány is, hogy korán reggel fölkelni, elmenni, futni, bírni a hideget. Van az egyik fiam például, ő nagyon nehezen viseli az éhséget, az álmosságot, szomjúságot. Ezeket szerintem edzeni kell, és ezeket lehetséges edzeni. Nyilván a mai kor nem kedvez neki, mert a menzán lehet enni, mindig meleg van, 23-24 fok egy lakásba, autóval közlekedünk. De létezik az a tudatosság, és nagyon tisztelem azokat, akik ezeket meg tudják csinálni. Nyilván vannak azok a családi helyzetek, életkörülmények, amikor sokkal könnyebb ezt megcsinálni, tehát mondjuk ezért van az, hogyha valaki, nem tudom, nagyon szegény, mély szegénységből jön, vagy Afrikában nevelkedik egy nyomortelepen, akkor elképesztő motivációk működnek benne. Az, amit ő megtapasztal, meg ahova szeretne eljutni, a vágy, az elérés, az akaraterő, az sokkal jobban működik. Nekem a mamám azt tanította, amit nagyon megjegyeztem tőle, és meg is tanultam tőle, hogy a legrosszabb, amit a gyerekeddel tehetsz, hogyha elkényezteted. Mert akkor a boldogságát veszed el, nem fog tudni örülni. És hogy nincs joga a szülőnek elvenni a gyerekének a boldogságát, márpedig ha egy szintnél jobban elkényezteti tárgyi valóságban, akkor igenis elveszi a boldogságát. És azt hiszem, hogy ebben nem voltam kellően céltudatos és következetes.
A személyes Isten hiteddel kapcsolatban tanítottál-e valamit, akár kimondva, tehát mondatokkal, mint ahogy mondod, hogy bizonyos mondatok elhangzanak, más sokat pedig a gyerekeink úgy leveszik a viselkedésünkből. Mi az, ami mondjuk átmegy a gyerekeknek Istenről? Ugye szokták mondani, hogy az első atyáról alkotott képe egy gyereknek mindenképpen valahogy kapcsolódik az apjáról való képhez, az első. És hogyha ezt nézzük, akkor szerinted ebben mondjuk az Istenről, az atyáról való képe a gyerekeidnek vajon milyen?
Azt gondolom, a formákat át tudtuk adni, de nem vagyok benne biztos, hogy a gyerekeim a tartalmi részeket is látják már a Istenhez való, vagy a transzcendenshez való viszonyunkon, vagy viszonyomon keresztül. Az értékeket látják, amiket, ahogy élünk, meglátják a küzdelmeinket, látják azt, hogy milyen elvek vezérelnek minket. Szerintem azzal is tisztában vannak, hogy mit jelent egy evilági célrendszer, és mit jelent egy világot meghaladó transzcendens értékrend. Szerintem amit nem látnak, amit sajnálok, az mondjuk egy ilyen meditáció, vagy amikor az ember a transzcendens saját magán belül keresi. Tehát ami nem egy formális ima az étkezés előtt, hanem amikor az ember a saját belseje felé fordul, és ott próbálja meg megtalálni azt a lényegi részt, ami mindenki másban is benne van, és benne egyedi módon van meg. Ezek tudnak imák, meditációk lenni. Mivel szerintem a gyerekeim ilyet nem láttak tőlünk, ezért azt gondolom, hogy ez például szerintem náluk mindenképp pótolandó.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Nő az erő. Beke Csilla műsorát hallották.
Vállalj,
vállalj
veszélyt,
ki
nem kockáztat, langyos vízben él. Döntsél,
döntsél,
erőt ad az izzó szenvedény. Jó lény, lassan meghalsz, a szüntelen szorongsz,
és folyton csak vársz.
Ha mindig vársz és félsz, ha mindig vársz és félsz,
gyere ide, hét!